A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága DAB plakett díjjal ismerte el Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanárának, a doktori iskola vezetőjének tudományos és tudományszervező munkásságát. Fazakas Sándor február végén vehette át a kitüntetést, ebből az apropóból Buzás Bori kérdezte.
Professzor Marosvásárhelyen született, és a teológiai tanulmányait végezte Kolozsvárot, Debrecenben, Nagyszebenben és a németországi Münsterben is. Utána pedig Milotán is hosszú pályában volt lelkipásztor. Ha ezt így összességében nézzük, akkor mi indított el a kutatási területen? Ugye azért elég sok helyütt tudott tapasztalatokat gyűjteni, tanulmányait bővíteni. Volt-e olyan fordulópont, amikor arra jutott, hogy hát csak mégis kutatni kéne, utána járni még egy-két dolognak a lelkipásztorság mellett?
A lelkipásztori pályára való indulásom elején, illetve már teológus hallgatóként is mélyebben szerettem volna foglalkozni teológiai tudományokkal, tehát már diákkoromban az volt az álmom és az volt a célkitűzésem, hogy egyrészt a magam számára megértsem a teológiai összefüggéseket, másrészt viszont olvasni, tanulni, és párbeszédben lenni a teológia jeles képviselőivel. Megadatott számomra az, hogy nem csak magyar nyelvű, hanem német nyelvű teológiai környezetben is tanulhattam. Már a rendszeres teológiai stúdiumaim alatt a kolozsvári teológia Nagyszebenbe kihelyezett német nyelvű száz evangélikus fakultásán, majd miután Debrecenben lezártam a tanulmányaimat, azt követően a Westfáliai Egyház ösztöndíjával Münsterbe kerülhettem, két fél évre, és már itt lehetőségem nyílt volna arra, hogy maradjak egy doktori programon, de akkor inkább a lelkipásztori gyakorlati életet választottam, így kerültem 92-be Milotára feleségemmel együtt, aki szintén lelkész. Viszont a tudományos munkának az értékét és az igényét nem adtam fel, és ennek is köszönhető, hogy két és fél év után váltottunk és hosszú pályába kerültünk, hiszen akkor bevontak már a teológiai oktatásba itt Debrecenben. Miatt az impulzus bizonyára az otthoni családi ház, illetve a lelkes családba származom, tehát már a teológiai szellemiség, már a családi házat, a szülői házat is meghatározta a családi háznak, a családnak a kapcsolatrendszere, illetve voltak olyan mentoraim, olyan ismerősök, akkori szellemi világértelmisének olyan nem lelkész és nem teológus egyéniségei, akik impulzusokat adtak számomra, ilyen volt például Kányhádi Sándor, aki többször látogatott el hozzánk, megállt a parókja udvarán, illetve bejött hozzánk, és mások a művészeti világából, az irodalom világából, és valóban 89 előtt teológiát tanulni az valamilyen szinten nem csak a vallás megélését jelentette, hanem egy olyan a szellemi világnak, gondolkodásnak egy olyan szigetét, a szabadságnak egy olyan szigetét jelentette. Egy lelkészlak, egy parókia, az egyházi létforma, a teológus egzisztencia, ami abban a szorításban nagyon nagy értéket jelentett. És nyilvánvalóan akkor a diktatúra éveiben, évtizedeiben érzékeltük akár a családi életünkben is a külső nyomást, és láttuk a kisebbségi létformában, akár erdélyi magyarként, akár reformátusként ennek a súlyát és az erejét, és minden bizonnyal ezek a tapasztalatok indítottak el később arra nézve, vagy abba az irányba, hogy a egyház és a társadalom kapcsolatrendszerét egy diktatúrában és egy poszttotalitáris rendszerben is vizsgálja, hiszen látnunk kellett 89 után azt, hogy a úgynevezett szabad nyugati világ és fejlett polgári demokrácia nem egyik napról a másikra kerül bevezetésre Európának ezen a vidékén, és számos tehertétellel küzd a helyi társadalom, és ezen belül az egyház is. És a lelkipásztori munkavégzésem, illetve a környezetben való éber jelenlét és figyelés indított arra, hogy olyan témákkal foglalkozzam, amelyek valóban az egyház legújabb korik történetének a nagyon szertágazó sors kérdéseit feltárja, legyen az ekléziológia, tehát az egyház tagságának, az egyház formájának kérdése, vagy pedig a diktatúrához való viszonyulása, és a diktatúra korszaka utáni útkeresése az egyháznak. És erre jött nyilvánvalóan egy másik szál, az a fajta párbeszéd, amit folytatni kell, és lehet a teológiának, a nem teológiai tudományokkal. Hiszen ennek a kérdéskörnek a feltérképezése, kutatása, további ismereteket tesz szükségessé. Nem lehet csak szigorúan és belteres teológiai disziplinákkal és eredményekkel dolgozni, hanem támaszkodni kell a szociológia, a politikai filozófia, a szociálfilozófia eredményeire, és több alkalommal megadatott számomra, hogy már nem csak diákként, hanem mint egyetemi tanár visszatérhettem Németországba, Heidelbergbe, Münsterbe, kutatói ösztöndíjakkal, amelyek valóban hatalmas lehetőséget biztosítottak, nem csak a könyvtár elérése számára, hanem olyan teológusokkal való párbeszéd folytatásra, akik meghatározó gondolkodói a protestantizmusnak jelenünkben is.
Ha a kutatási területeket nézzük, azért több területről beszélünk. Melyik szelet, melyik része az, amit most a Dabszékház ezzel a díjjal elismert?
A DAB elismerés az egyrészt kitüntetés, másrészt visszaigazolás. Kitüntetés azért, mert valamilyen szinten az ember teológiai és tudományszervezői munkáját elismeri, ugyanakkor jelzés is arra nézve, hogy a világ és a nem teológiai tudományoknak a köre valamilyen szinten értékleli és érdeklődik a teológiai tudományosság iránt, és minden bizonnyal ez a fajta teológiai megközelítése a társadalmi jelenségeknek és benne az egyház életének felkeltette az érdeklődést. És mondok néhány példát, ami azt bizonyítja, hogy azért kíváncsiak a mi véleményünkre és álláspontunkra, illetve tudományos eredményeinkre. Évek óta debreceni egyetemi kollégákkal, nem teológusokkal, hanem bölcsészekkel, politológusokkal van egy munkacsoportunk, a Kulturális Archeológia című munkacsoport, ahol interdisziplináris érzelemkutatásra foglalkozunk, és egy-egy témakört, mondjuk a szégyen vagy félelem, amelyek társadalmi jelenségek ugyan, de teológiai, bibliai, teológiai, filozófiai, jogi szempontból körüljárunk, és több ilyen kötetet is kiadtunk. Ez egy példa arra nézve, hogy a teológiának van helye, és van keresnivalója a tudományoknak a palettáján. Egy másik projekt, amiben szintén részt vehettem, és újból csak a teológia és nem teológiai tudományok párbeszédének igényét látom, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke kezdeményezett egy konferencia sorozatot még 2019-ben, 2020-ban volt a második, jog és erkölcs. Tehát jogtudósok és teológusok párbeszéde folyt. Nyilván ennek publikáció van, de fel van az interneten, meg lehet tekinteni, de számomra ez visszaigazolás volt a tekintetben, hogy a társadalmat foglalkoztató kérdésekben számítanak a teológia látására, nyitottak a teológia iránt, és ilyen és hasonló megnyilvánulások valószínű közel játszottak abban, hogy ennek a díjnak a odaítélésében pozitívan álltak hozzá. Vagy a korábbi 2017-ben megjelent kötetem egy politikai sorozatban, politikai filozófiai sorozatban jelent meg. Ez az a kutatási eredmény, amiről az előbb beszéltem. Vétkeztünk történelmi és társadalmi bűnösszefüggések a diktatúra idején és azt követően. Ez egy olyan tanulmány, egy vaskosabb tanulmány, amely nem történészi szempontból tárja fel az elmúlt évtizedeknek a vívódásait, hanem egy értelmezési keretet kíván adni. A múltfeltárás, de nem csak a múltfeltárás, hanem a jelenben kialakuló konfliktusok kezelésére, hiszen amikor az egyház útját vizsgáljuk a társadalomban, akkor nem csak arra kell gondolnunk, hogy egy elmúlt politikai rendszerben milyen utat tett meg az egyház akkori vezetői vagy képviselői milyen kapcsolatot ápoltak a politika jeles képviselőivel, hanem azt is látnunk kell, hogy a jelenlegi világban a gazdasági, politikai, társadalmi összefüggésekben az egyház újból rá van utalva különböző kapcsolatokra, és újból belelépett olyan konfliktus mezőkbe, amelyekben sérülnek emberek, gyülekezeti tagok, hívő emberek, és ezeket tudatosítani kell, és meg kell nézni, hogy hol van az a megbékélési potenciál, amelyel ezeket a konfliktus helyzeteket fel lehet dolgozni, és lehetővé lehet tenni a szolgálatnak a feltételeit. Tehát számos területen a teológia és a teológiai etika hozzájárulhat a társadalmi folyamatok jobbításához, vagy a helyi civil társadalom kialakulásához, viszont ehhez nekünk egyháznak is, és teológiát művel embereknek is fel kell nőni, hogy face-to-face, tehát szemmagasságban azonos kritériumrendszerek alapján tudjunk párbeszédet folytatni egymással. Mi nem deklaráljuk mi abszolútnak vélt igazságunkat, mi igazságkereső közösség vagyunk, az egyház. Ez egy olyan mondat, amit Michael Welker, heidelbergi kollégámtól és mentoromtól többször hallottam, és nagyon igazat tudok adni neki, illetve egyet tudok érteni vele. Tükör által homályosan látunk, hogy ahogy Pál apostol mondja a korintusi levélben, tehát a végső abszolút igazság még nincs a birtokunkban, de a teológiai művelésnek ez egyik alapvető feltétele, hogy keressük. Teológusként, egyházként, a hívő közösségeként is keressük az Isten kijelentésének igazságát. fontosságát, annak a jelenben való megélését, megélhetőségét, és keressük a módját, hogy az általunk megértett tartalom, kijelentés, ismeret, hogyan kerülhet közvetítésre, vagyis hogyan tudunk számot adni a mi ismeretünkről a tudomány más képviselői számára, legyen az természettudomány, vagy legyen az bölcselet, vagy bármilyen más, akár jogtudomány. Tehát ez a párbeszéd úgy gondolom, hogy előremutató, és ennek van jövője, és a Tudományos Akadémia Debrecen Területi Bizottsága a maga Kebelén belül működtet is bölcseleti vallástudományi művészeti bizottságot, és ezen belül is van egy vallástudományi munkabizottság, amelynek vezetője lehetek, és számos olyan fórumot, konferenciát szervezhetünk. Most a pandémia időszakában nyilván ez behatárolt, amikor a teológia és a nem teológiai tudományok párbeszéde kitüntetett helyet foglalhat el.
Most mind dolgozik a legaktívabban?
Évek óta próbálom feltárni, és most e tekintetben meg is jelenik egy tanulmánykötetem. Kolozsváron már kijött a Egyetemi Műhelyi Kiadó és a Bolyai Társaság közös gondozásában, de még nem érkezett el hozzánk a határátlépési nehézségek miatt. A reformátori szempontok, protestáns szempontok és a civil társadalom kapcsolata. Pontosabban arról van szó, és ennek a mechanizmusát próbálom feltárni, hogy a reformátori teológia hogyan hatott a társadalom fejlődésére, és hol lehet ma az a potenciál a reformátori teológiában, ami hozzájárulhat a társadalmi életnek a jobbításához. Szoktuk mondani, hogy a tan reformációja, a doktrínának a reformációja, az nem csak a református egyházban, de szinte valamennyi egyházban már megtörtént 16., 17., 18. században, viszont az élet reformációja az, mintha elakadt volna. Tehát a reformátornak az volt az igénye tulajdonképpen, hogy a hitben felismert igazság és az Isten előtt való lét az nem csak a templomok szentélyeibe nyilvánuljon meg, hanem a családban, a politikában, az egyházban. Ez a hármas státusza minden embernek adott, a státusz ekkleziasztikus, tehát az egyházban való létem, a politikai közösségben egy államnak, a társadalomnak a polgáraként, és családban, nagy családban, privát életben. Hogyan tudjuk megélni az Isten kapcsolatunkat ezeken a területeken? Tehát a reformáció vítét, tehát az élet reformációja mennyire tapintható ki, vagy mennyire lehet igényünk a tekintetben, hogy igen, nekünk közéleti kérdésekben, nem pártpolitikai, hanem közéleti kérdésekben van mondani valunk, és ezt jelzi az is, hogy nyilván 1990 után az egyház számára megnyíltak a lehetőségek, hogy a szociális szférában, az oktatási szférában, a kulturális szférában újból szerepet vállaljon. Igen, nem, de ezt tanulni kell, és ezt állandóan reflektálni kell, hiszen ezeken a területeken olyan kihívások érkeznek felénk, teológusok fele, lelkészek fele, amelyeket újból és újból meg kell tudni vizsgálni, elemezni kell az összefüggéseket. Ezekre a helyzetekre kell lefordítani tulajdonképpen az evangélium igazságát, és így valamennyiünknek egy állandó tanulási folyamatban kell, hogy részünk legyen, és jó lenne, hogy ez még tudatosabb lenne. Nyilván, hogy a reformáció forradalmasította a világot, tehát akár a gazdaság, akár a jog, akár a tudományművelés terén a 16. századtól kezdődően érződött ez a hatása. Én úgy gondolom, hogy ma is forradalmasíthatja valamilyen szinten, társadalmi együttélést jobbíthatja, tükröt tarthat a közélet elé a teológia, viszont ehhez az kell, hogy mi magunkkal is tisztában legyünk, és a magunk helyzetét is, ha kell, akkor kritikusan elemezzük. Elszomorító, hogy a környezetünkben egyre inkább polgárjogot nyer, vagy szokássá válik, hogy mindenhez érzelmileg viszonylag az emberek, és az értelmes párbeszédnek a jelentősége, fontossága az elvész. Elég rámenni a Facebookra, látni a kommenteket, vagy megnézni az esti híradót. Mindenütt a közéletben, sajnálatos módon is, ne az egyházban is beszivárog, az érzelmi, indulati megnyilvánulás, vagy viszonyulás egymáshoz, ez a jellemző. A reformátori teológia viszont mindig konszenzus kereső teológia volt, de a politikai élet, a közélet szintjén is ezt a művészetet próbálta, ahogy lehet valamilyen szinten megélni, diskurzus folytatni, konszenzust keresni, újra tárgyalni az együttélésünknek a feltételeit, és így épülhet fel egy olyan közösség, akár helyi lokális szinten, akár szélesebb körben, amelyben az egyén megfogalmazhatja a maga számára, hogy jó ide tartozni. De ha ez nincs meg, akkor valahol az egyház is elmulasztotta meg a kötelezettséget és hivatását a világban. Az utóbbi években hangsúlyosabbá vált az én munkaterületemet érintően is egyrészt a doktori programnak a vezetése, másrészt a lelkész továbbképző tanfolyamoknak a szervezése, koordinálása az egyházkerületben, vagy akár országos zsinati szinten. Meggyőződésem, hogy a teológus életforma az egy életen áttartó tanulási folyamat. Jó látni azt, hogy belső motivációból fakadóan lelkészének igénye van arra, hogy tovább szélesítsék a kompetenciájukat. Attól függően, hogy milyen típusú gyülekezetben szolgálnak, attól függően, hogy a gyülekezeteknek a szociális téren, vagy éppen a közoktatásban van nagyobb szerepe, vagy attól függően, hogy milyen lelkigondozói esetekkel és gyülekezetépítési kihívásokkal találkoznak, beiratkoznak bizonyos kurzusokra, eljönnek tanfolyamra, mert érzik, hogy tovább kell szélesíteni a szakmai kompetenciákat. Ezek nagyon jó hangulatú kurzusok és együttlétek, amelynek lelkigondozói szempontból is preventív jellege van, hiszen a megfáradás vagy a kiégést megelőzi akkor, hogyha látják azt a kollégák, hogy a szolgatás és hasonló problémákkal küzdik, vagy hasonló örömökben, szakmai örömökben van része, ezeket a tapasztalatokat ki tudják cserélni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nagy utat tettünk meg ezen a téren az utóbbi 10-15 évben, de még mindig a külső motiváló erők azok még mindig javításra szorulnak. Tehát van az intrinzikus, tehát a belső motiváció, ami azt jelenti, hogy érzik a segítségnek a szükségességét, a szakmai reflektálásnak, az alkalmazott tudományoknak a súlyát, ugyanakkor nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülésre volna szükség a közegyházon belül is az olyan lelkipásztorok irányába, akik vállalják akár a doktori programot, néhány évet eltöltenek azzal, hogy a tudományos témán dolgoznak és fokozatot szereznek, vagy akár további diplomát szereznek, a lelkész továbbképző rendszerben részt vesznek, hiszen nyilván a lelkipásztori hivatás gyakorlás terén is szükség van egyfajta jó értelemben vett szakmai versenyre, viszont ez meg kell teremteni a külső feltételeket. Ugyanakkor a hit megélés az nem nélkülözheti az ismereteket, tehát tudás és spiritualitás, lelkiség és hitismeretek, ezek együtt járnak kéz a kézben, és helyi szinten, a gyülekezetek szintjén a lelkipásztoroknak van abban kulcs szerepe, hogy egyrészt megteremtsük a lelkiségnek ezt a milliójét és szféráját, másrészt pedig a tanításban is, mint a tanítói tisztség, tehát a lelkipásztori tiszt, az tanítói tiszt is egyben, hozzásegítsék a gyülekezeti tagokat ahhoz, hogy a hitük mellé tudást is ragasszanak. És nyilván ezeknek a keretfeltételeit a közegyháznak és a fokozatos egyházi testületeknek kell biztosítania, de a kulcs szerepe, még egyszer hangsúlyozom, a helyi közösségnek és a lelkipásztornak van ebben. Hát én azt kívánom, vagy azt szeretném látni, hogy még nagyobb elismerésben, erkölcsi és anyagi megbecsülésben van a része a lelkipásztoroknak, különösen akkor, amikor ez a tét, hogy képesek vagyunk egy tudás alapú társadalomban, mert mindenünnel ezt halljuk, hogy tudás alapú társadalom vagyunk, amikor a technológia és az információ közlés szintjén naponta transzponálódnak az ismeretek, akkor nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy a teológiai, illetve az evangéliumi tartalmakat banalizált módon közvetítsük. Igen, el kell mélyülni ezekben az ismeretekben, és meg kell teremteni a feltételeit annak, illetve tovább kell fejleszteni a feltételeit annak, hogy hittel és értelemmel végezzék a szolgálások a munkát.
A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága DAB plakett díjjal ismerte el Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanárának, a doktori iskola vezetőjének tudományos és tudományszervező munkásságát. Ebből az apropóból készült, elhangzott beszélgetésünk.